Milyen aktuális itt a HVG szeptemberi számában, látom hirtelen, megakadt a szemem egy cím, hogy kommunikálok, tehát vagyok. Na, mondom, az ismerős, egy nagy vagy a klasszikust idézni, mármint, hogy engem. És hát nem meglepem, hogy Nyíri Kristóf, egy konferencia sorozatnak a szerkesztője, annak idején meghívott ebbe a 21. századi kommunikáció munkacsapat, aztán kicsit jött a kormányváltás, és attól kezdve hirtelen elfelejtett. Na, érdekes módon. Mindenesetre ez a mondat ezen a konferencia hazott el a Magyar Tudományos Akadémián, és szinte szóra idézít engem. Akkor még ezért a mobil telefonmánia nem volt olyan erős, mint mostan, de akkor is mondtam, hogy hát Descartesnak a mondata által a mobiltelefon, meg sok minden más érvényteleníti, de hát persze nem az az igazi érvénytelenítés, sokkal mélyebben megy, és erről szeretnék beszélni. De itt a Nyíri Kristóf azt nyilatkoztatja, hogy ami Descartesnak ez a gondolkodom, tehát vagyok, cogito ergo sum, hát az annak idején elég meggyőzően hatott, mondja ő. Mindenbe kételkedett, de a saját gondolat létezésében nem. Ma már ez nem életszerű. Ha elakadnak a kívüli impulzusok, akkor elkezdek kételkedni a magam komolyan vendő létében. Most persze a filozófia nyelvén mondja ezt, egy kicsit nehéz követni, de mit akar ezzel mondani? Hát teljesen egyetértek vele, kicsit másképp is fogalmaznám, hogy az ember nem egy sziget, nem is létezik mások nélkül. Én ezt annak idején azon a bizonyos előadat, amit elhoztam a kézzel, valakit nagyon érdekel olvashatja, bár kicsit nehéz olvasmány szerintem, az embrió képével ábrázoltam, hogy tulajdonképpen a kommunikáció legtökéletesebb modellje az, ami az embrió és az édesanyja között fönnáll, hát egészen a születésig, az a 9 hónap, hát már vannak sietősek, akik ugye nem várják ki. A 9 hónap az egy teljes szimbiózis, amely alatt sok láthatatlan dolog történik ezzel a leendő gyermekkel, aki mindenki meg nem születik, csak leendő gyermek, ez a vicces az egészben. De hát kezdetől fogva nagyon korán vannak érzései, és hát ugye mostanában ugye volt nekünk éppen a kollégiumban egy ilyen a Biblia éve alkalmában hangjössze a Bibliát címmel egy szimpóziumunk, és hát volt egy nagy vita Csányi Vilmossal, meg másokkal, ugye a teremtés történet, és azzal is fogom kezdeni egyébként a mai elmefutatást is, hogy hát igen, most nagyon divatos ez az úgynevezett intelligens design című elmélet, amely annyiban tér el a darwinizmust, hogy azt mondja, hogy hát azért nem véletlen műve a teremtés. Én azt hiszem, aki azt mondja, hogy véletlen műve, mondom, még ha Nobel-díjat is kap, persze nem ezért a kijelentésért, hanem más kutatásaért, az határozza már meg nekem, mi az a véletlen, ugye? Különböző kultúrákban, de a miénkben mégis a görög fátum, tehát az a sorsszerű végzet, amit nem lehet kikerülni. Ha ismertek egy vagy két görög drámát, annak mindaz az alaptörténete, hogy az életemet, létemet, minden cselekvésemet boldogságban és boldogtalanságban meghatározza egy egész sok körülmény, ami semmi befolyása nincs rá. És ezt ilyen történetekkel mesél el a görög dráma, hogy például megöli az anyát, annyi, tudná, hogy anyja, és így tovább. Szóval ilyen történetek valóban vannak, nem csak regényben vagy drámában, nem feltétlenül jellemző, de a görög dráma ezzel ábrázolta azt a számukra, az a görög számára alapvető tapasztalatot, hogy nem mindennek vagyunk urai, hogy sokszor kiszolgáltatottak vagyunk, sokszor olyan tényezők működnek életünkben, nem tudok kiszámítani. A modern embernek sokáig, hát mondjuk talán az atombombáig határkő volt, hát a vélemény nem így van, hogy ő pontosan kézbe tartja a sorsát. És hát az utóbbi időkben, mondjuk múlt század 40 éve kezdve mostanáig, egy egész sor hogy mondjam, sok érte ezt az elképzelést, hogy az ember, egyébként a nyugati filozófia, amikor emberről van szó, hát az mindig természetesen a nyugati embert jelenti, felnőttet jelent, és nincs kimondva le férfit. Tehát alapjában véve a minta, akár Ricardónak és Smithnek a gazdasági elméletét veszik, mindig a felnőtt gondolkodó, hát az a polgári férfi ember, kicsit olyan, mint a reklám, tehát ilyen szépen meghatározzák a célcsoportot, és minden erről szól. Más emberek, mondjuk neurotikusabb is, stb. Ez a folyamán tűnik fel. Addig minden tudomány abból indult ki, mi a szociológia is, a közgazdaságtan eleve. És a kommunikáció elmélet, hát ugye az első, amit ma a kommunikáció elmélet, azokat mérnökök találták ki, természetesen férfiak voltak, és technológia központúak, és az legtöbb ember fejében, mikor a kommunikáció beszél, egy ilyen ős mitoszok meg ilyen modellek élnek, amelynek alapja a távíró. Ugye a Kristóf barátom egy kicsit úgy fejfricskált ez a távírót. Kétségtelen nagy fordulat volt, mármint a könyvnyomtatás, vasút, telefon, géppuska, sok minden más. De mit válaszolni Kristóf? Kétségtelen nagy fordulat, amikor a távíróban lehetséges vált az információ mozgásához, magának az embert ne kelljen mozognia. Ugye a Nyíri Kristóf, akinek persze a kutatása egy mobiltelefon társaság finanszírozza, ezt kicsit személyes vetik, hogyha minden a mobilitás körül mozog, de hát ugye azt el kell fogadnunk, hogy hát az a növényvilág és az állatvilág közti legelemibb is legmaradandó különbség, ez a mobilitás. Tehát, hogy az állat az akár hova, akár madár, akár állat, csúszómász, vagy mondja a Biblia. Szóval mindenképpen helyt változtat, tulajdonképpen szüntelen helyt változtat. Részint a táplálékjárásség miatt, részint a társkeresés miatt. Mindezt a növények szerintem sokkal zseniálisabban és lenyűgöző módon oldják meg. Ugye, ennekem mindig lenyűgöz egy fa. A lelki gyakorlatokon az első gyakorlat az szokott lenni, már bizonyos típus lelki gyakorlatokon, amiket nagyon szívesen csinál kis csoportok, akik kicsit, vagy fiatalok, akik kicsit nyitottak, hogy kiküldöm őket, ezt azért csinálom, mert én is itt tanulom, és nagyon megtetszett nekik. Kiküldöm őket az erdő, és keressék meg a saját fájukat. Azonosuljanak vele. Na most, hát a mérnököknek, meg ilyesmi, meg teológusoknak, az is egy ellenálló fajta. Nagyon nehezükre esik. Mondjuk egy hindúnak ez sokkal magától értetőbb. De tényleg van valami csodálatos benne, mikor Szent Ferencet követve felfedezzük a fába a testvért, és egy hihetetlen dolog. A legcsodálatosabb az benne, hogy tulajdonképpen csak a felét látjuk, most leegyszerűsül a felét. Azt a hatalmas gyökérzetet, amely nélkül nincs fa, és amely a túlélést legnehezebb időkben lehetővé teszi, hiszen nagyon mélyről kell vizet, táplálékot, stb. Hoznia, például a szárazság idején, azt nem látjuk. De tudjuk, hogy van. No, sok mindennel így van, hogy tudjuk, hogy van, ha nem is látjuk, és ugye ez a Descartes-i én vagyok a világ közepe, és egyedül vagyok, nagyon egyedül vagyok, de hát gondolkodom, a gondolkodás tulajdonképpen micsoda? Az egy párbeszéd önmagammal. A legokosabb partnernek, hogy beszélgetünk, az én vagyok, ugye? Na most ugye akkor ez a gondolkodás ez az. Tehát meg felteszem a kérdést, megadom a válaszokat. És az ember nem tud nem gondolkodni. Hiába próbálja meg. Bár ugye, vannak kritikusok, hogy egyes állat emberek mondják, de az se igaz. Szóval mindenki gondolkodik szükségszerűen, még hogyha másképp is, mint te vagy én. Na most a kommunikáció, meg az az elmélete, amit a mérnökök találtak ki a távíróra motkozon, ugye ez egy létrejövő eszköz, mint a távíró, meg az a lényege, hogy ahhoz, hogy mondjuk fölköszöntsem a Náncsi nénit névnapja alkalmából, nem kellett elmennem Bécsbe vagy Pozsonyba,
Hát feladtam egy tárgyalatot. Jó, volt előtte is levél. De hát ez szint nagyon, tehát nagyon gyorsan. Nem tudom, hogy ki tudja azt kívülről, még nem volt időm után nézni, de azt hiszem, hogy mégis mozog a föld. Mindenesetre van egy jó fejegény, azt hiszem, hogy mégis mozog a föld, de nem vagy biztos benne. Amivel leírja az első magyar tárgyaló felállítását, a Bécsi és Budapest, hát akkor Budapest, nem volt Pest között. És ezt előbb bemutatják József Nándornak, nyilván az a szán, hogy szponzorálja, mert mindig kell ezt szponzor, nem egy új dolog. És József Nándor nézi, hát megy a megy az üzenet Bécsben, és megkérdezi, jó, és fordított irány, már mennyi ideig tart? És akkor mondják neki, de hát, tehát, fenség, hát ugyan annyi, azt mondja, maga még nem ismeri Bécset. És igaza van, igaza van. Na, mit mond ez a történet számára? Nagyon szerettem ezt a történetet, mert ugye már is megkérdezi az alapját ennek a metaforának, hogy a közlés, kommunikációs közlés, és nagyon érdekes, emigráns magyarok sokszor kommunikációt közlekedésnek fordítják. Ugye a megromlott nyelvjegyzék valójában nem megromlott, hanem bennük jobban él a szónak a gyökere. Mert a köz, az valami közöset jelent a közlekedésben, és a közösítésben, ahogy én a kommunikációt fordítom magyarra, egyébként a 1600-as évek után néztem, még használtat egy ősi magyar szavunk, ami kial. Nagyon jellemző a magyarok egyébként a kiközösítés, az bezzeg nem halt ki, holott későbbi eredetű. Csak úgy jelzem a humor kedvéért. Na szóval ennyit erről. Na most az a helyzet, hogy ebben a képben, hogy én A pontból B pontba eljutok egy információt, és ez lenne a kommunikáció, és hát ugye persze, mikor arról van szó, hogy mit tudom én, különböző technikai találmányok, TV, rádió, stb. Ez látszólag mind ezen alapul, és akkor az úgy fejünkbe mélyen gyökeret vált. És akkor ez mondja a Győri Kristóf, hogy a mobiltelefon, hát ez megdöntötte. De most ugye lehet, hogy a tapasztalati szinten mondjuk kamasz gyerekeknél az élményanyag mostanában mobiltelefonra változott meg, de gondolom, nem veszem már, ez már ez sose volt így. És a József Nándornak a kérdése az pontosan erre utal rá, hogy nem csak arra van szó, hogy vannak zavaró tényezők, mint amikor a Szabad Európa Rádió zavarták ilyen ellenjelekkel, hanem arra van szó, hogy én mindig egy adott viszonyítási, gondolkodási, érzelmi, kulturális keretben kommunikálok. Tehát minden üzenet benne van az egész társadalom. Azt is lehet mondani, az egész emberi kultúra, az egész emberi fejlődés. Amiből egy adott részei a kommunikációnak nem mindent fog fel. Mert senki nincs birtokában a teljes emberi kultúrának, hanem csak annak a része, hogy asszimilált. A tanulás az nem más, mint az a folyamat, hogy a meglevő világképem, tudásom, ismeretanyagomat kiegészítem egy új ismerettel, beépítve azt. Az nem tudás, amit csak hozzárakok. Egy komputerre el lehet rakni mindenféle dolgot, de ez attól válik tudásra, hogy részes lesz az én használható és használt tudásomnak. És a mindenképpen, miközben a teológia az, ez még nagyon rejtélyes pillanatnyilag, de legyetek türelemmel. A Biblia éve lévén úgy gondoltam, hogy hagyjuk ezeket a filozófiai eszmefuttatásokat, és vegyük el a Bibliát. A Bibliát, már annak ide a tudomás kérdés, azt mondta, hogy tulajdonképpen az egész könyv kommunikációról szól. Eleve maga a kommunikáció, Isten igéje, keresztények és zsidók egybehangzó vallomása szerint, ha nem is olyan naívul képzeljük el, mint mondjuk némely fundamentalista vagy némely iszlamista, aki úgy gondolja, hogy hát a Gábor arkangyal, hogy tolba mondta az írás, bár ugye a római templomban lehet látni az angyalnak és Máténak, tehát ilyen elkezdés nálunk is voltak régebben, az egy kicsit túl vagyunk ezen, hanem arról van szó, hogy a Szent Szerző is azt, hogy isteni súlatnak nevezhetünk, hát először is valamilyen történet formában meséli el. Mert csak így lett érthetővé. Másodszor is az olvasónak, vagy hallgatónak, egy régebben lefejtsége, hogy nem voltak olvasók, csak hallgatók. Ugye, mert
A. analfabéták voltak, B. az eredeti használat ezeknek a könyveknek a liturgia volt, tehát a felolvasása az Isten részlet keretében. A hallásból jön a hit, mondja még Kasper is, Bibros. Hát ez az alapvető tétele az egész modern páli teológiának, hogy hogy? Hallás. Mert Isten szól hozzák, mert ez egy matefóra, mert Isten nem szól. Tehát mégis szól, nem tudjuk más szóval kifejezni, és mi halljuk, és akkor az a kérdés, mi történik bennem. És a Biblia az olyan dokumentum, amely egy kvázi történeti keretben elmondja, hogy a kezdetektől fogva Isten hogyan közölte önmagát, mert ő a lény, akinek igénye, hogy közölje önmagát, ezt a keresztény teológia szeretetnek nevezi, és az ember hogy reagál rá. És akkor vannak ennek dokumentum, például a Zsoltárok, akkor kifejezzük hálánk a példateremtésnek. És egy ilyen kommunikációs jegyzőkönyv. És én nagyon szeretem Mózes első könyvét, mert abban minden lényeges benne van már. Úgy gondoltam, hogy ma az egész kommunikáció elméletet és gyakorlatot néhány jó ismert történeten keresztül mutatom. Az első a világ teremtése, a másik a bűnbeesés, harmadik Káin története. És vegyük még hozzá Bábel történetet, mert ez olyan jó. És akkor az Új Testamentben vegyük a kánai menyegzőt, a szamáriai asszonyt, és hát Pünkösd a barátom kedvéért, aki alig várja, hogy elmondjam a gondolatokat Pünkösdről. Pünkösd számos fog megjelenni, vagy a kiadók sorsa. Na jó, hát kezdjük el. A teremtés Isten első kommunikációja. Amivel láthatjuk, a kommunikáció nem feltétlen szó, hanem minden olyan tevékenység, amely két személy, mindig személyre most nagyon fontos, között közösséget hoz létre. És ez mindig egy folyamat. Ami nincs eleje és vége, hanem spirálszerűen mindig tovább fejlődik. Újabb és újabb szintek emelkedik. Ugye a kezdetben, ez egy nagyon fantasztikus szó, mert ugye mindig jön a kérdés, amit a Csányék most azokból a vitában volt, hogy mi volt a kezdet előtt, az ős robbanás előtt, mi az össze volt. A kezdődik a válasz, hogy semmi. Pontosan Isten volt, mindig volt. Kicsit nehéz megemészteni, de így van. Kezdve teremtette Isten a mennyet és a földet. A mennyet és a földet, ugye azt tudni kell, és ez mondjuk itt a dekodifikálásnak a folyamata, és itt még lehasználjuk a mérnököknek a gondolatvilágát, hogy hát nem elég kódolni, dekódolni is kell. Ezeket a mindenfajta bájtokat, és amit küldözgetnek az ételben, meg nem tudom is hol küldözgetik lassan, számból lesz, teljesen olyan misztérikusan, olyan, valahogy olyan teológiai dolog ez az egész kommunikációs ipar. Na hát, annyit, az tudni kell mindig a megfejtéshez, hogy az a millió, amiben született egy írás, mert ránk az írás maradt. Az hogy gondolkodott a világról? És hát milyen nyelvet használt? Mert ugye, aki például 2-3 nyelvet legalább tud, de legalább egyet a sajátján kívül, rájön, hogy abban a pillanatban nyelvet váltasz, gondolkodás is váltasz. Ez szívesen most, hogy minden folyogatnak a címlapján jelenleg a pénz van, érdekes módon. Most néztem a kioszba, hogy tehát mindegynek a címlapján. Egyébként volt, hogy gyászjelentés, 3000 év után kibújt a pénz. Mekkora tévedés, mindegy. Szóval van egy ilyen gyászjelentés, valamelyik folyogat, nem csinálunk reklámot. Mindegy folyogatnak a címlapján pénz van. Érdekes módon. És hát ugye ez a, mikor következett a Biblia, egy olyan nyelven született, amelyben egy absztrakt fogalmak, amiket mi Európában, hála görög örökségnek megszoktunk, nem voltak. És ezért vannak, hogy kezdet és vég. Menj és föld. Ez azt jelenti, hogy mindent. Nem volt szó, hogy ez a szó, hogy minden nem létezett a nyelvükben. Így fejezték ki. Menj és a földet, hát mindent, amit az akkor ember ismert, értették, hogy mindent. Na ez a kijelentéssel kezdődik az egész. Azt van egy kezdet, azért nem egy magát értető gondolat, mert a görögöknél, akár csak a hinduknál, meg egyáltalán ezeknél, tulajdonképpen mind Indiába jöttek ezek a népek, az árják, legyenek, főleg fiatal, hogy szlávok, vagy mit tudom, az teljesen mindegy germánok, mind onnan jöttek. És a gondolkodásban a nyelv is tudta a következtében, ugye a világ az körkörös, vagy körforgás. Jönnek a zsidók az, hogy kezdetbe, tehát valami kezdete van, mert ez már egy nagyon izgalmas gondolat. És mi volt a kezdet előtt? Hát ez egy furcsa, mert a Bibliában volt valami. Tehát volt valami kezdet, ami nem az, amit ismerünk. A föld még hihetlen és puszta volt, és mélység felett sötétség volt. Ez azt jelenti, hogy nem volt semmiféle kommunikáció, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Na most ugye, hogy mi az Isten lelke, az egy hosszú történet, de tulajdonképpen az egész Biblia ezt fejti ki. Míg elérkezünk Pünkösdön a Szentlélekhez, ugye? Amikor köztünk megjelenik a lélek. És előtte Jézus elmagyarázza a számára asszonynak, majd a később látják, hogy lélekben kell imádni Istent. De előtte az embernek az a tapasztalata volt, hogy beleszületnek egy világba, és a gyerek azt úgy, hogy ismeri meg, hát úgy minden a szájába vesz, és ha mi is kicsit mozogni tud, vagyis hát emberi vagy állat, ahogy tetszik lesz, elkezd mozogni, hát ezt minden kisgyereknél észrevettük, hogy iszonyú energiával tudja fölborítani az egész házat, neki mindent meg kell tapasztalni. Hát amikor lecsillapodik, de tehát ez az első tapasztalat, hogy körülnézni a világban. És de el kell ebegetni a vizek fölött, és ennél többet nem mondunk. És aztán a legizgalmasabb, akkor ezt mondta Isten, legyen világosság. Ezzel kezdődik az egész történet. Mi köze ennek a kommunikációhoz? Hát első az, hogy azt mondta Isten. Az ige. Egy nagyon jó, az a magyar szó, mert cselekvést fejez ki. Tehát ez a szó nem egyszer kijelentés, nem egy információ, mert nagyon különbözik az információ elméletektől, hanem ugye mondanám, itt vannak a performing. Tehát vannak szavak, amelyeknek megváltoztatják a dolgokat. Például, amikor a mennyasszony kimondja bizonyos igent az oltárnál, az nagyon komoly változás van az életében. Na most ezek a szavaknak a mintakép és előképe és a leghatalmasabb szava létezik, az Istennek a teremtő szava. Isten képes a semmiből valamit, az életemből életet létrehozni is, és képes a saját képes embert teremteni. Ez nem kell másról, hogy kimondja. A kimondás persze nem fizikai szót jelent, hanem az ige, mint aztán később János kifejti, az Jézus maga. Tehát a második személy. Nem Jézus, Krisztus. Majd egy második személy, még Krisztus sincs az. És az első, amit tesz Isten, és ez nem helyszíni report, és nem természetes leírás, hanem a gondolkodó ember, és ez kicsit úgy mondanám, hogy ugye Ádám és Éva, egyébként két teremtés történetek van, de majdjuk a második verzión, ami nekem valahogy szimpatikusabb, felébrednek a paradicsomban, hogy mondjam, egy ilyen mély önkívületű állapotból, világba jönnek, ha szabad így mondanom, és én azt mondanám, hogy mint hogy van egy ilyen mítosz, hogy a halál pillanatában, ugye, az egész életünk lepereg előttünk, mint egy film, hát most előttünk lepereg az egész teremtőstől, mint egy film. Innen szedik az információt, tehát nem kell tolba mondani. Most persze, van egy óriási különbség ember és Isten között, egy ilyen minőségi különbség. Isten csak úgy tud kommunikálni az emberrel, hogy ember szintjére leereszkedik. Ez képletesen. Tehát olyan képeket használ, amiket megért. Hát ugyanezt tesszük egy gyerekkel, amikor neveljük. Hát meg kell neki magyarázni a világot. Nem jöhet a világba az akadémikus Kristófnak a tudásával. Ez lassan fejlődik ki. És mi az izgalmas az egészben, hogy az elsőnek a világosság. Sötétség egyébként nem kellett megteremteni, az adódott abból, hogy megvan a világosság. És a világosság mit jelent? Isten beletette a világba, szabad így mondani, a felismerés, az értelem képességét, még miért bármilyen élőlény, vagy akár világ, mint amit anyagi világ lett volna. Az elsőnek az értelmet tette bele, ez a világosság számomra. Első volt az értelem. És a modern genetika például azt mondja világosan, hogy nem csak az ontogenezisben, tehát a bébi leendő gyermekben van minden benne az egy sejtben, tehát ugye az egész filogenezis, az egész teremtés benne van. Bele van kódolva. Ez egy egész új felismerések. De még a kódolás előtt megvolt a kódoló. És amit mond a Biblia, ez egy régies nyelven, hogy a képességünk ezt valamikor adott nyomot felismerni, ezzel kezdődött. Ez az első. Isten megadta a képességet, hogy felismerjük. És mit mondod? Ered jó. Tehát meg se történt, már mondja, látta Isten a világosság jó. Szóval ez a, és ez így össze megy így tovább. A teremtés történet legfontosabb mondata, ez a jó, pontosabban a szava, a kijelentő mód, ez a több mondat, hogy ez jó. És hogyha végignézitek a filozófia vitáit ma és tegnap és ma, akkor ennek a kétségbe vonása azért végigvonul az emberiség gondolkodásán. Állandó harc, és ember között, hogy tényleg van jó? Valami nekünk nem tetszik, azt mondjuk, hogy nem jó. Itt csak arról van szó, hogy nem vagyunk képesek mindent egészet áttekinteni. Nos, aztán megy tovább a történet, és így elérkezzünk az emberhez. És itt jön a másik izgalmas fordulat, hogy mit is mond az emberről? Alkossunk többes számban, nagy vita van, hogy ez mi az a többes szám. Embert a kép másik a hozzánk hasonlóvá. Most a kép más, ugye ez most már ugye elég világos, ez kicsit az akkori ókori társadalmak, hogy de a királynak a kép más az aki birtokolja ez a teljes hatalmát, pedig nem ő a király. Vagyis Isten delegál. Ránk bíz az egész teremtést, és ez csak úgy lehet, hogyha olyan képességekkel is felgáz minket, ami ezt lehetővé teszi. De mond még valamit, megtette az Isten, az ember a maga képmással, Isten képmással teremtette, férfi és nő teremtette őket. Ez mellérendelt mondat, de ugyanakkor magyarázó, tehát azt jelenti, hogy ugyanabb az aktusban történik, és kezdettől fogva egy kommunikációs egységet hoz létre, és én azért tartom ezt a leírást, hogy mondjam, nagyon fontosnak, mert az a bizonyos oldalból a sztori teljesen megzavar az embernek a előtte-utána gondolkodás, valójában nem. A terv, a kódban, meg a kromoszómában az volt kezdettől fogva, hogy a férfi és nő. És ez azt jelenti, hogy a kép másra egyszerre mondja ezt. És mi Istennek a lényege? Istennek a lényege egy kommunikáció. Szeretet. Ezt mindig más nyelven fejezik ki, és máskorban. Egyszer a Gergely Egyetemen tartott egy ilyen buddhista tanára a Tokió Egyetemről egy előadást, és úgy mondta, hogy a rab is nix. Mindenki nézi, most miről beszél az ő ember, aztán megfejtettem,
ravazlap, mert ugye kínaiak meg japán nem tudják érteni az el betűt, ugye nekem az erre van, hogy nekik az ellel, rab, az lap, szeretett. És ha nincs, az persze az a nirvána, nem az, hogy semmi. Fantasztikus, hogy mai napig gondolkozz ezen mondatom. Óriási mondat. Mert végedményben megint csak az, hogy minden kultúra más nyelven fejezik ki a dolgokat. De hát mit mondott a professzor tulajdonképpen? Hogy Isten ugye egyszerre, ez a negatív teológia lényege, kommunikáció és nem kommunikáció, közösség és nem közösség. Ő az, aki elválasztja. És ez az teremtés első 6 napjára az, hogy elválasztja a dolgokat. De mit csinál a végén? És ez a legizgalmasabb az egészben. Hogy a köznyelvben a teremtés koronája az ember, a sovinistáknál pedig a férfi a teremtés koronája, Bibliában nem. Hatodik napon nincs vége. Vagy hetedik nap. Teremtés koronája szabad. És számomra az egész kommunikáció elméletnek ez a csimboraszója, amit igazából nem dolgoztak még ki, hogy a kommunikáció csúcsa, nem kommunikáció, a pihenés. Hetedik napon elkészül Isten maga munkájával. Ami egyébként ilyen workaholic társadalmunkban, ez egy különösen jó üzenet, és most éppen erre beszélgettünk, hogy milyen jó lesz itt pár nap mi valami. Meg kell tanulni azt is használni. Isten példát mutatott nekünk. Megmegy hetedik napon egész alkotó munkája után. Istennek a fáradtsága, ez egy metafor, Isten felének egy fárad el. De mi a lényege? Megáldotta és megszentelte Isten hetedik napot. Az a probléma, hogy Isten úgy tud kommunikálni csak velünk, hogy valahogy a mi szintünken ennélkül nem értenénk meg. És akkor azt mondja, most hát példát mutattam nektek, hát ha én pihenek, pedig ezt igazán nem vagyok állottál, akkor ki nektek pláne kérde. És nem véletlen, hogy a modern ateizmusnak a legvirulensebb formája a vasárnap megbestenítése. Tehát az, hogy mindenképpen akkor kell plázába menni, meg egyéb ilyen sűrűs bevásárlni valókat elintézni. Hogy viszont ez a kommunikációhoz? Szükségünk van a szemlélődés pillanataira, a teremtés példát csak akkor jöttük meg, hogyha megállunk, és tudsz nézni egy lóherét mondjuk egy 2-3 óráig. Nem említette az egészet semmit. A nagy rohanásban nem említette semmit. A levélből, a bogárból, a levélből. Szemlélni kell tudni, és ez a kommunikáció folyamatnak a központi lényeges eleme. Hogyha ilyen repereket hallgatok, néha bozalmas nehéz követni ezt a műhadarást. Ugyanúgy vegyetek egy szöveget, komputer, és törjétek ki az összes üres helyet a két szó között. Próbáltak elolvasni. Középkori kódex megfejtőnek pont ez a problémája, hogy nem nincsenek helyek a betűk a szavak között. Nincsen pontozás, nincs semmi. És hát borzalmas nehéz így olvasni. Mi megszoktuk, hogy világosan minden fel van taglalva, a mi kedvükért. Ez a DKT világ. Hogy... De hát úgy jöttek régen, hogy igazából a mondatokat nem különböztették meg. Ezért aztán mégis, hogy valahogy tudja az ember, hogy hol tart, az élő beszédre hasonlóan, ilyen szavakkal aztán, ezután történt, majd, meg ilyeneket, mert pont meg ilyesmi nem volt. Ez egy kérdő, úgyis talán egyébként a pont. Pontot tenni valaminek a végére, az egy kép, ami azt jelenti, hogy most megállok. Miért állok meg? Hát mert illene gondolkozni az elhangzott, amire tovább megyek. Legyen az tanár, legyen az egy gazdaság, egy politikai tárgyalás, ahol nincs ez a szünet, hogy megfontolja, mit is mondott a másik, ott nincs kommunikáció. A kommunikáció legfontosabb eszköze a fül.
nem érte két darabban. A természet ugye nem pazahol, de nagyon okosan előrelátóan gondoskodik, hogy ami fontos, az megduplázza. Az érdekes, hogy minden érzékszer meg van duplázva. Két szemünk van, két fülünk van, olyuk is kettő a szájunk, az csak egy van emberek. Mégis túlértékeljük ezt a szájat. No, hát ez a teremtés történet lényege, hogy Isten létrehozza ezt az egész világot, hogy a Szent Ignác mondja, hogy mindez értünk van, ez nem ő találta ki, csak ezt ugye alapelve átelmiketi velünk, és a Biblia első fejezete erről szól. És lényeges része a történetnek, hogy korlát van. Az emberi létnek vannak bizonyos korlátai, egyébként között a teremtett idő egy korlát, és egyéb korlátok, és ez szimbolikusan ebben a bizonyos számban, megint csak a jó és jó tudás, rossz tudásának, az megint a minden tudás, ugye? Engem minden héten bosszant ez a minden tudás egyeteme, mert nagyon jók a műsorok, de a neve elnevedése rettenetesen, hát ez jellemző a 20. században ránk maradt ilyen gőg és bábeli gőg. Minden tudás soha nem lesz emberek. Teljesen lehetetlen. Csak a buta ember hiszi, hogy mindent tudó, meg a kamasz, ugye ez bizonyos korban legalábbis. Az első felfedezés, hogyha elkezdem mondjuk komolyan foglalkozni, bármilyen tudod, egy csillagászat vagy biológus, tehát elképesztő. És ha belegondolsz, hogy a Heiser atya például egész életét az örvény férgeknek szentelte, van egy csomó ilyen Heiser nevű férg, és ezek ugye pocsolyákba élnek. Nem tud elmenni úgy, hogy sem mert, hogy a szíven elángolt volna a lelkesedéstől. És gondolszok bele! Mindenfajta csendelek, ugye, ott érdekes, az átvilág az csupa oroszlán, meg tigris, meg stb. Láttatok már komolyabb műsorokat, mondjuk a legyekről, vagy rendkívül izgalmas. Kérdezd meg egy légykutató. Elképesztő, hogy ezek például képesek a mennyezeten mászni. Nem volna az pedig, ha én is tudnék, nem? Szóval, és akkor minden, hát a bármely élőlény hihetetlen. Ami engem legjobban legyőzött a gyerekkoromban, hogy volt egy ismerősünk, mindig örült, amikor hozzáventünk látok, azonra rávezettem a Brém állatvilágára. Ugye ez akkor nem sokkal a családban volt meg. És neki ilyen nagyon szép illusztrációk voltak, rajzok. És a legjobb, ami legyőzött, ezek a mindenfajta tengeri spongyák, meg nem tudom micsodák, hogy mondta, ijedetlen ez a korállat, meg stb. Istennek hirdetlen humora, meg játékos kedve, amikor ezeket a élőnyeket létrehozza. És igazi meggyőzés az később jött, sok évvel később, azért csak csodáltam, amikor láttam egyszer a Kisztó, vagy mit tudom, melyik, ilyen Kusztóval egy filmet, és mutatták, hogy a mély tengerekben, ahol addig senki nem tud behatolni, és ugye ezek a mini tengeratjákon behatoltak, és kamerákat még lejjebb tudták menni pár ezer méter, szóval hihetetlen mélységekbe. És kiderült, hogy ott is egy hihetetlenül tarka és szép világ van. És úgy elkezdtem gondolkozni, hogy miért szép ez? Kinek? Hát ki látta azt? És akkor ugyanúgy barlangokban, ott például az állatokban ugyan nincs szemem, mert hát mit lásson sötétbe. De hát a formája meg ezért elképesztőek. Kinek? Ha nem nekünk egy szép napon felfedezzük. A lelki gyakorlaton a bezérelmes alapigasságnál, amikor azt mondja, mindezt az Isten értem teremtette, ott sokféle föllázat. Azt mondja, az antropomorfizmus, meg mit tudom, ezeket mondani, ezeket megtalálják ezeket a szavakat. Nagyon nehéz elfogadni, hogy mindez értünk van. Én még az általánosiskolában úgy tanultam, látszik, mennyit fejlődött az a tudomány, hogy például a pipacs attól piros és a rózsa attól illatos, hogy oda csalja a rovarokat. Elég bevilágított, el is hittünk. De ez népmese. időközben ugye rekonstruálni tudják, kamerákkal, vagy nem tudom milyen trükkökkel, hogy mit lát a rovar. Hát nem látja a színeket. Megint csak nekünk van. Ez. És akkor a Bibliára mégis igaza van, nem természettudományos leírás, de teológia. Megmondja, hogy mindez azért van, és ránk van bízva ráadásul, hogy megőrizzük, hogy a következő generációnak legyen mind csodálkoznia. Na de itt van ez a bizonyos fa, és az első reklámszakember, kígyó, aki elkezdi sziszegni, hogy na emberek, szóval azért tényleg az öreg úgy, nem kapott be titeket, mi azt lenni. A kommunikáció az egyébek között alapja a bizalom. A teremtése bele volt építve egy ősbizalom. És Istennek az ősbizalma elképesztő, az egész bonyolult mindenséget ránk bízta. Úgy, ahogy van. Zsiráfostul, pókostul, tengerestul, tűzhárostul. Na és listig, nem tudom hány ez millió fajta volt abban kedvenek, neki az egy kellett. Mint a gyereknek. Mindig a másiknak a játék a kör. És akkor az érdekes, nem az, hogy mi történt, hanem utána történt. Ez engem mindig meghat. Ez a hol vagy. Ez a kommunikáció elméletednek a sarka, hogy Isten szinte kényszer, hogy így mondjam, a szeretete nem tud másképp, soha nem ad föl minket. Tehát ő egyszer megteremtett, soha nem fog. Most már elegem van ebből. A nagyon félrevezet ebben a szempontból az Ozymandias történet, majd mindjárt alaposan rátérünk arra is. Keresi az embert. Isten az ember keresi. Az Isten keresi ember a Szabó Ferenc gyönyörű könyveket ír, én meg azt mondom, hogy beszéljünk inkább az ember keresi Istenről. Hol vagy? Nagyon izgalmas a válasz egyébként. Jó, viszeljük a kérdés, és akkor rövid, tömör, világos. Mit kell válaszol? Itt. Ugye a papszentelésnél, ugye, vagy a szerzetesi fogadalom megkérdezik, hogy mondják, itt vagyok. Ki kell lépni, ugye? Nagyon fontos gesztus. Na, eljött a mi áldámunk. Meghallottam hangodat, ugye ez evidens, a kertben. Nem mondott semmit, de semmiféle információt tartalma nincsenek. Látszik, hogy keresünk is, akkor hogy magyarázza ki a dolgot, mint a gyerek, aki hazudott. És megijedtem. Na, hogy, mitől? Mert mezítelen vagyok. Talán a férfi logika, ezért rejtöztem el. Ajánlom, hogy egy elmélkedésben otthon, ezt elmélkedjétek át. Nagyon izgalmas. Isten jó pedagógus, hogy tovább kérdez. Isten mindig kérdez, nagyon érdekes. Rengeteg kérdés van. És az evangéliumban is, mégis legfőbb mondatai a kérdő mondatok. Ugye mindig a vallással kicsit úgy, hogy mondjam, tartozkodó emberek mindig kifogásolják a felkiáltó mondatokat. Igazuk van. De a leglényegesebb mondat a Bibliában a kérdő mondatok. Na és akkor ugye, ki mondta neked, hogy mezítelen vagy? Talán arra fára ettem, parancsoltam, hogy ne egyen, nem, de nem tudnál választ. De miért kérdezi akkor? Tényleg miért? Hát mert a felelősséget nem lehet, nem szabadna. Hát, ennek aztán mi történik? Zseniális. Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fára, és így jöttem. Na most ugye az asszony egy más, meg az Isten mellém adta. Na most, és ez így működik. Ez az asszony is, aki így jól szerint. Szóval itt senki nem felül semmi, mint hogy csak két politikus pillanatkozna, ugye? Mit lehet volna más válaszol? Bűvös szó, bocsánat. Ja, Dávid. Miért szerette Isten Dávid? Aki pedig elég nagy és virágult. Mert beismerte a bűnét. Én teszem mindig a kérdést a hittanosoknak, főleg a gyerekeknek, most nem látok gondolom, hogy mi lett volna, hogyha Ádám beismeri a bűnét, és Éva is, és nem kenik egymásra, meg Istenre, meg nem tudom kire. Akkor egész könyvet másképp kéne majd. Az eredeti bűn nem az engedetlenség önmagába, ami nem fogadja el Istennek az ajánlatát, hogy na gyere. És ez végigmegy egészen aztán a csúcs, ugye az iskavét, a Júdás, ugye, aki felakasztja magát, tehát hogy elfogadja Isten megbocsátja. Tehát itt mit mutat ez a történet kommunikáció szempontjából? Hogyha megszakad a bizalom Istennel, akkor megszakad az emberek között is. Vagyis ebben is az ember Isten képmással, tehát hogyha Isten képmással elhamásodik, akkor az ember kép is is fordítva. Egy tisztátlan emberkép, tisztátlan Isten képet takar és fordítva. Na ez az első fejezet egy tanulság. És jön a Káin és Ábel, az aztán teljesen a kommunikációhoz szól. Hogy igaz a mondat, amivel sokkal nem tudom mit kezdeni, az Úr rátekintett Ábel és áldozatára, Káin és áldozatára nem tekintett. Nem jött létre a kommunikáció. Mi az áldozat? Az embernek az a gesztusa, amelyel, amikor már ugye a szóbeli kommunikáció nem működött, mert elrontottuk az egészet a paradicsomkertbe, persze egy kép, de hát érted, mi van szó. Akkor az ember kitalálja a szimbólumokat, a gesztusokat. Igen, de a gesztusnak, a szimbólumnak van egy fizikai oldala, és van egy lelke, van egy tartalma, van egy mondani valója. És hát ez Kájna nem stimmelt. De ettől még nem szűnik meg Istennek a taktikája, ahogy Ádám azon lépett, hogy hol vagy, megkérdezi tőle, hogy miért gerjedtél haragba. Megint megkapja az esélyét, hogy elmondja őszintén, hogy mi a gond. Hogy hát, ugye, most miért kivételezzel? Miért szereted őt jobban, mint engem? Ezt kell volna kérdezni. Nem kérdezi. Hanem nagy hegykén, és az ő egyébként testvéremnek? Hát igen, az ője. Bizony, az ője. És Isten hűsége végesőig megmarad. Ez a homályos dolog ott a Káinnak a jegyéről, ez ahhoz, hogy nem adja föl Káin védelmét. Ez a bűn a részünkre szakítás Isten, de Isten nem szakít velünk. És akkor hát ugye jelzem, hogy ez itt végül is mi aztán ugye a Sétnek az utódai vagyunk, mert Sétől számadik Noé. Na és itt Noé-nál van egy nagyon furcsa látszalagos törés, mert ha olyan jó az a teremtés, akkor miért semmi Séti meg ugye. A történetnek a lényeg azért mégis az a bárka. Egyik legizgalmasabb elmékedés, amit el lehet végezni, az a bekötőzöl a bárkába. 40 nap az ember, az elég hosszú idő. Főleg amikor ugye mehet csak azért passziánszozni, meg sakkozni, stb. Itt mi semmit nem lehet csinálni. Tévé nincs? Fogam nincs? És kopog az első egész idő alatt. És akkor ráadásul ott van körülötted, hát rinocerosztól kezdve kígyó, hogy mindenfajta érdekes teremtmény, de azokat úgy etetni meg, itatni kell, szóval lenyűgző elmékedés. De a történetnek az igazi vége az, amikor ennek az útnak a végén Noé kiküldi a galambot, és megérti, hogy igen,
Bhaktarajt szállni, és mégis azt mondja a történet, hogy ekkor itt szólt Isten Noéhoz, jöjj ki a bárkából, feleségedet, fiad és fiad feleségével együtt. Tehát is érdekes, hogy egyfelől az ember megtalálja a technikai eszközt, hogy tájékozódjon a világban, de mégis a döntéshez, hogy ezt a felfüggesztett állapotot hagyja abba, Istennek szól neki. Isten ott van végig vele. És hát Noé miután ugye part a szállt családjával egy, meg az állatok együtt oltárt épített az Noénak, az Úrnak. Most itt van először a világos gesztus, ugye az áldozaton túl oltár, hogy valamilyen szimbólumra van szüksége az embernek, egy elkülönített hely, hogy azt mondja, ez Istené. Nagyon érdekes fejlemény, és az Úr ezt hagyja. Meg az Úré minden. Megész föld. De megengedi nekünk, hogy lelki szükségleteinknek eleget téve legyen egy szentelt hely. És végigvonul a vallás történeten a szentségnek ez az elképzelése, a szentség még egy elzárt hely volt, egy valamivel körülbelül egy fallal, vagy egy fa. De ennek szüksége volt azt mondja, ez Istené. Nyilvánvaló azzal nem átgondolt, de azért mégis létező hátsó szándék, hogy a többi viszont nem, az az övé. Nincs kimondva, de ezért benne van. Isten belemegy a játékba. Nem kötelező, de belemegy. És hát megismétli Noénak azt a parancsot, amit Ádámnak adott, és megy tovább a történet. És azért van itt még egy érdekes mozdanat, ami azért kommunikáció szempontból nagyon-nagyon tanulságos. Ez a Bábel tornya. Jelenleg ugye tényleg a tornyépítés keres között, most úgy hívják, hogy internet, de szóval mindig megtaláljuk a modern módját. Hát akkor még téglával csinált, egy kicsit fárasztóbb volt, mint az internet, akkor csak bájtokat kell összerakni. Gyertek, építsük magunknak várt és tornyot, amely teteje az égig érje. Az első. A lényeg nem az építés, hanem az ég érjen. Tehát, hogy nincs határ. Tehát most már szerezzük magunknak nevet, hogy elneszélődjük az egész földszínén. A verseny jelenleg azért az építkezés tényleg is folyik. Most pillanatban a Kínának vezetnek, hogy ki képes nagyobb tornyot építeni. Ez furcsa az embernek ez az igénye. De most tényleg a pár éves ritmusban, de most már tényleg nagyon rövid ideig tudják tartani ezeket a rekordokat, és hát most már csak tényleg csak egy 10-20 méter tudnak hozzátenni, mert valahogy elérkeztünk a technológiai határhoz, de nem adják fel az emberek ezt az őrületet, és még senki nem mondta meg világosan, hogy ez mire jó. Mert az a helyzet, hogy egy New York-i felhőkarca több energiát használ fel, mint egy afrikai város. És azt még senki nem gondolta végig, mi van akkor, hogy az egész emberiség mondjuk ilyen üzékben, felhőkarcokban raknánk. Mekkora energia szükségletet igénye az, és hogy működne a kommunikáció, meg egyáltalán. Ettől eltekintve, amikor az ember a felhőkarcok tövébe járkál, az félelmetes. Nem a magasság gondolok, mert legtöbben föl sem néz. Nem, az a félelmetes, az alagútszerűség, azzal a húzattal, ami ott van ezen az utcákban. És ha hozzá egy kis hurikának, annak még félelmetesebb. Itt valami olyan határ, hogy feszegetünk, ami megint mutatja, hogy félünk a belsőséges kapcsolata egymással és Istennel. ugye a zsidók, aztán a Bábel, ugye mint történelmi hely, szeretik az ilyen népies etimológiát, és úgy magyarázták, hogy zavar, ugye, mert az a héber szóhoz hasonlított. Innél aztán az egész mitosznak a képvilága, de a zsidókban volt egy ilyen, mert hogy történelmük végig arról szólt, hogy Isten folyton utánuk nyúlt, és erre a profétákat használta. Ez a tudat, hogy Isten egy pillanat, hogy nem ereszti a kezüket, és ők tudták időnként, aztán hamut szólták a fejükre, és akkor ment tovább a dolog, hogy Isten nem feledkezik meg róluk, de ők gyakran megfeledkeznek Istenről. Viszont a konfliktusokat a környezet civilizációkkal mindig úgy jöttek meg, mint egy ilyen próbát, hogy a civilizáció kísértése hogyan tudnak ellenállni, és ezért éles szemben egy kultúra kritikát építettek be a Bibliába. És ugye ez a Babilon, vagy Bábel, ugye kettős értelmű, mert a Babilon egy Isten kapuja. És azt tudjuk a régészekben, stb., hogy a sűrűek és stb., ezek a zigurátok, akár csak a piramisok, valóban ilyen tudatos építkezés volt, hogy valamilyen módon az istenséghez elérkezzenek. És látjuk a fejlődést, ugye az ős az még egyszer egy beszélget Istennel, tehát szinte egy belső mondó párbeszédet folytat. És később ez teljesen áttevődik ilyen szimbólumokra, építészet és így tovább. Na, ugorjunk egyet a történetben, menjünk át az Új Testamentumra. Hát a János egész egyértelműen, persze senki nem értette még, mit jelent ez, de lenyűgöző. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt. Ő kezdetben az Istennél volt. Most ez világos, teljes egyértelmű párhuzam a teremtés történettel. De ezen túl még nem sokat tudunk mondani, mert gyönyörű a szöveg, költészet, de igazából megérteni nem tudjuk. Ami viszont érdekes, hogy amikor Jézus a testélet ige, hogy János nevezi, első fellépése micsoda a kánai menyegző. Na itt tudjuk, az első lépés a kommunikáció helyreállítása, úgy gondolom. A menyegző az emberek életében egy ilyen kiemelt pillanat. Most van egy kis gyakorlatom közben, ugye esküvőkkel, de csak szép mennyasszonyt láttam eddig. Hát amikor a boldogság úgy szinte sugárzik az arcon, akkor nincs ugyanány. Csak szép mennyasszony van. Lehet, hogy csúnya lány, de szép mennyasszony. És ezért az Isten országának a hasonlata, a mennyegző, hogy Jézus nincs úgy tesz, az nagyon kézenfekvő. És valahogy, hogy a tanítványok úgy érezték, hogy ez az első alkalom, nyilván már együtt voltak egy ideje telt. Tehát ez az első alkalom, ami valóban meghatározta ennek a kis közösségnek az egész életét, meg jövőjét, hogy ez az a bizonyos menyegző, az azért nagyon fontos. És akkor van ez a bizonyos történet, amit mindjárt ismerünk, hogy elfogyott a bor. Az anyagi világ korlátai, a szűkösség elmélet, amit Balla Bálint nagyon szeretném, tudom ismerni, ugye Balla Bálintot, ugye a szűkösség elmélet, Berlin szociológus, a protestáns szabad egyetem egyik vezetője. Na, ő beszél mindig a szűkösség elméletére most már jó néhány éve. Hát, hogy mindennek, ez a korlát benne van a világban, hogy szűkösek a dolgok. És mi akkor ezzel találkozunk? A 20. század második felében reklám szakma ezt megoldotta, és a 21. század elején pedig a bankszakma megoldotta, aztán, hogy minden korlátlan. Körülbelül ezekben a napból dőlt meg az elmélet, de tényleg úgy volt, hogy hát emberek
karácsony, itt a karácsony, mondták júliusban, vedd meg a karácsony ajándékot, majd kifizeted jövő májusban. És a gyönyörű szép szappan buborék nőtt, és nőtt, és nőtt. Aztán kipukkadt. Na most itt az, hogy nincs borok. És Jézus válaszában, ami kicsit megkökkentő, de az igazi kulcs az, nem jött el még az én óhám. Tehát igen, úgy jó tette, hogy szólt, csak a kezdeményezés nála maradt. Mégis aztán látjuk, hogy reagál édesanyja. Azt mondja, bármit mond nektek, tegyétek meg. Ez a teljes nyitottság. Nem tudom, milyen megoldás, de tudom, hogy van. És tudom, hogy nála van. Ezt nevezik egyébként hitnek. Na most nagyon érdekes a történetben, amire nem szoktak felfigyelni, hogy ezek a bizonyos edények, amikben a vizet tartották, ugye ezek mosakodásra szolgáltak. És a mosakodás nem mondja, hogy az amerikaiaknál, akik ilyen mániákusak, hogy naponta 12-szer kezdett, most nem, stb. Bár biztos, hogy a Brooklynnak van valami kis köze ez a mániához, de alapján véve ezek rituális okok voltak. A tisztátalansága volt a félelem. Ezért aztán minden ott volt a rituális tisztálkodásra a víz. És hogy én is ezt a törvényt a társadalomnak a szerveződését egy önmaga szabtott szabályok keretében szimbolizálja, ezt használja fel egy teljesen új kapcsolattípusra. A bor, hát azért mindenkinek milyen asszociáció jutnak eszünkbe. Hát minimum vidámság vagy valami ilyesmi. Jó, mondjuk, aki kicsit kitte volna ezt a hány liter vizet volt ez? Egy métréta, az 40 liter, szóval sok bor volt az emberek. És akkor víz is, ebben mind sok bor lett, szóval nem tudom, hogy végződött az este, akkor nem szól a történet. De hát megtöltette az összeset, színültig. Igen, nagy lakoma lett ez, és ne felejtsük, ez akkor, amikor már elfogyott a bor, tehát azért előtte se kólát ittak. Na jó. Itt mond valamit Jézus, ami nagyon ugye ez a bizonyos történet, hogy nem ő mondja, hanem a nász nagy, hogy hát minden a jó bort adja fel előbb. És amikor megittasodtak, akkor silálja. Te pedig akkor tartogatod a jó bort. Ez a jel, tehát nem egyszerűen egy csoda, meg nem ez a lényege, hanem a jel. A kommunikáció jelekkel. Hogy talán meg ezt megértették, hogy itt valami teljesen új korszak következik be. Hogy a számítás, ez a végére, hogy ez a ökumenikus gond, ökonomikus gondolkodás. Hát most mindegy már, úgy se tudják, hogy mi a különbség. De nem így gondolkodik Isten. Ők nekünk legvégig a legjavát tartogatja. És azért ez nagyon nagy vigasz azoknak, akik éppensége most nem a legjobb a sorsa. Tehát ez az első jelként, ez rendkívül beszédes és sokat mondó. És persze aztán, hogy mi már tudjuk, mert mi mindig hátulolvasunk, és minden kommunikáció benne van, az egész történet. Soha nem csak azt az izolált eseményt nézzük az életben, minden napunkban se. Beleviszik az összes tapasztalatunkat, élettörténetünket, a tudásunkat és érzelmeinket. És ez itt is így történt. És akkor jön hát ugye az én tényleg kedvenc történetem, bár azért mondjuk a szamáriai ember is szeretem, ugye, mert az meg a szeretetről szól, a teljékeny szeretetről, de a szamáriai azt mondja, szeretem a legjobb az összes történetek között. Hát ezért nagyon érdekes, párhuzamban egyébként a kánai menyegzővel is, de hogy mi a történet kiinduló pontja? Adott két közösség, amely legszűkebb helyen egymás mellett él. A szamáriak és a zsidók. És nincs kommunikáció. De nem beszélnek egymással. Azért az ismerős valahonnan, ugye? Na és hát nincs nekik miniszteri, hogy összehívjon egy nemzeti micsodát, kerekasztalt, és nem beszélnek egymással. Van közös pontjuk, de ezt ők nem tudatosítják. Ott van a Jákob kutya, és nem véletlenül ott történik mindez. Ez a valami halvány emlék, hogy volt nekünk egy közös ősünk. De ezt már... És akkor Jézus ott áll meg. Nem véletlenül. Ennél a kutnál. Hogyan kezdesz párbeszédet azzal, aki szerintem nem párbeszéd képes? Magyarország jelenleg ez az alapgondolat. Hát az első szabály, amit én is megmutat, hogy te kezded, nem válhatsz válsz a másikkal. Ha a másikkal válsz, akkor soha semmi nem történik. Másodszor, attól, hogy megszólítod, még nem szűnnek meg az előítéletek, meg a félelmek, meg az, már az érintkezéstől való félelem is, mint a leprás volna. És ha mit csinál Jézus? Kér. Tehát alárendelt helyzetbe helyezi magát, kiszolgáltatja magát ennek az asszonynak. Ha meg is lepődik, és ez adna neki vizet, ami ugye valahogy legegyszerűbb dolog volna. De ez elmondja, hogy na hát azért vannak itten jogi meg egyéb problémák, hogy te zsidó léted a tőlem kész innen, amikor én Samária vagyok. Tehát először elmondja, hogy mi az akadály a kommunikációban, vagy miért nem megy ez. Tehát ezt nagyon jól tudjuk, úgy sem mondjuk. Én ezek, most nem mondok neveket inkább. Ezekkel, ez jó az a magyar szó, ezekkel nem. És a válasz azért nagyon meglepő. De teljesen más szintre viszi. Ez a harmadik szabály, hogy ha már egyszer megnyújt a beszélgetés, akkor át kell nyílni teljesen új területre. Ahol távlatok nyílnak meg. Itt kíváncsisá teszi az asszony. Nagyon érdekes taktika. Ha ismered Isten ajándékát, és hogy ki az, aki itt szól hozzád, adj innom, tehát megismeri a helyzet. A helyzet jelzi neki, hogy az a helyzet nem az, amit gondol, ami teljesen más. Te kértél volna tőle. És ő adott volna neked, kis finom szemrányos, mert nem adott még neked, egyébként még nem ad neki semmi. Szóval vizet nem kap én, ezt egy szögezzük le. Ez is kockázata a párbeszédnek ennek, hogy nem kap semmit. Azt, hogy folytatja az akadályokat. Most, ha félteszi a teológia, meg fai, meg mit tudom én, meg kulturális, és jön a praktikus. Merít erényed nincs. Kút ismét. Honnan vennél az élő vizet? Tehát ő megmondta, hogy adjál te nekem, nem? De ez nem. És itt jön aztán a gyanakvás. A gyanakvás a minden kommunikációnak a megvontója. Itt végig vissza közben minden parisa, ez végighúzódik a történeten. És itt fognak azok a görcsök feloldódni, amik évezetekig keresztül felépítettünk. Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál? A saját múltunknak a fölmagasztalása. Mi védtük meg nyugatot, nyugatvédő bástyák. Minden népnek vannak ilyen. Egyébként nyugatvédő bástyája, jelzem, egyszer összeszámoltam, 7 európai nemzet tart igényt erre a célra. Lehet, hogy nem számoltam pontosan, hogy van 8, na mindegy. És aki maga is volt ebből, sőt még fia és jószága is, a hagyomány, az másik nagy akadálya. És megint nem erre válaszol. Ha megint viszi őt át egy másik területre, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amit én adok, soha többé meg nem szomjazik. Ez elképesztő fordulat. Hihetetlen. Az egész eddigi aggályok, stb. Félreleki. Az azt mondja, meg is van a csodálkozás. Igen, de ő még mindig, és itt jön a probléma a Biblia értelmezésében, hogy most a szó szerint érted-e, szimbolikusan érted-e, vagy spirituálisan. És megtanítja őt, hogy lélekben, spirituálisan kell. Nem is szimbolikusan, mint a görögök tették, a hellenisztikusok. Azt mondja, hát akkor, hát ez így van, hát mondja, azt mondja, hát akkor adjál inni. Egész logikus. Ez teljesen elfelejtődik, hogy Jézus kérte szerintem. Teljesen. De áthozta őt a másik oldalra. Most már önként. A kérőből, a kérletből kérő lesz. És maga kér. Nagyon-nagyon zseniális. Zseniális a párbeszéd. Na most, jön meg egy újabb fordulat. Ő hivatkozott népének a múltjára. És meg az ő személyes múltjára. Hagyjad ezeket a izéket, hogy 1000 éve itt vagy, és a többi. Beszéljünk rólad, Éváról, Máriáról, Tündéből és Rebekáról. Megy, elhívd a férjed, és jöjj vissza. Bum. Mert ugye nincs férje. Ez leblokkolta a dolgot, de hát nem. Ugye azt mondja, hogy jó mondod, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed, ebben igaz, nagyon modern asszony, szóval meg kell hagyni. Semmi a nap alatt emberek. Ez, hogy ez az ember, aki ez az a kezdte, hogy mindent kért tőle, most már úgy volna, hogy ő kérte tőle mindent, de mindent tud róla, hát ezért ez már sok az asszonynak. De még mindig van neki tartalék, ha már a hagyomány nem működik, a múlt nem működik, ott van, hogy az én hitem az igazi, te eretnek vagy. A mi atyáink ezen a helyen imádták az Isten, ti pedig azt mondjad, mi is ti? Ez nagyon jó, hogy minden izért beszélgetés leállítani. Hogy Jeruzsálem van az a hely, ahol Isten imádni kell. És most jön, mindig ugyan a taktika, csak egyszer mindig magasabb szinten történik ez a soha ne elutasítás, hanem felé lépés, de úgyhogy fölvisz őt egy magasabb szinten. Higgy nekem asszon, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben. Tehát egy is, nem dönteni kell kettő között, hanem egy új szintre kell vinni. Csak így van előrelépés. Ti azt imádjátok, aki nem ismeritek. Mi azt imádjuk, hogy ismerünk. Azért ő is egy kis, ez egy kis. Na szóval, azért nem egészen jó. De eljön az Úr. Kell az a kisebb, hogy utána még nagyobb értéke legyen a nyitásnak. Eljön, és az most van, most. Párbeszéd mindig most van, nem holnap. Amikor az igazi imád, jó lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádokat kes magának. Ezek Káin oltára, Noé oltára, minden érvénytelenné válik. Egy igaz belső kapcsolat kell Istennel. Lélekben kell imádni Istent. Azért Enedacára templomokat építettünk és oltárokat emeltünk. A kettő nem zárja ki egymást. De ha nincs ez a beszélgetés, ez a párbeszéd az élő Istennel, akkor az egész sem csak leendő homokat építünk. Mert legyen a Szent Péter dóm, arra is igaz, amit Jézus mondott a gyönyörű Jeruzsálem templomban, lefogják a bolt egy szép napon. Nincs az építmény, amit ne rombolnának le. Igen, és a végén, a legvégén jön, amit az ember az elején keres, hogy én vagyok az, aki veled beszélek. A kinyilatkoztás teljessége, hogy Isten kinyilatkoztatja önmagát. Szóval a kinyilatkoztatásról többet, mint ez a történet nem lehet mondani, csak ugye meg kell érteni, és át kell élni újból és újból. Fantasztikus történet. Csak ráadásul ugye ezek az idegennek, ezek a eretnekek, meg nem tudom micsodák, ugye teljes Krisztus hívők lesznek. Első megtért közösség, ugye. Egy kicsit elhanyagoljuk ezt az apróságot történetben. Na és akkor még értem, beszélek két szót a pünkösdől is. De pünkösd ugye azt már mindenki hallotta, ez a Bábelnek a megfordítása, de hát hogyan? A Bábelbe szétszavottak a népek. A Római Birodalom mit sem sejtve összegyűjtötte őket egy fedé alatt. Egy útrendszer, egy kommunikáció, ezt nevezik globalizáció. És ez a globalizáció mire jó? Miután ugye a buborék, hogy kiderült egy buborék, mert ez egy felülfeltétel, hogy kiderül a buborék, mert az buborékot imádjuk, szent buborék, hogy összejönnek az emberek teljesen más céllal, és Isten a meglevő emberi csoportot is használja, nem külön küldi az angyalt, hogy gyertek össze, hanem ott vannak az emberek, a stadionban, minden, ahol vannak. Ott történik a döbbenetes, hogy mindenki a maga nyelvén hallott őket beszélni. Rengeteg próbálkozás van ezt az egész történetet megmagyarázni. És látjátok, ezért a szerzők is érezték, hogy ez nem olyan, mert ugye jöttek a kézenfekvő, mert megint édesboltot részegettek meg, a mélybor. De akkor ugye Péter megmagyarázza nekik. Szóval nem elég az esemény, ami rendkívül, hogy az emberek közti viták, cibódások, a túllépve most létrejött egy egység, mindenki tud mindenkivel beszélni. Attól még nincs egység. Csak az előfeltétel, hogy tudunk egymással beszélni. Kell valaki, aki megmagyarázza az események a lényegét. És ebben a célban Péter teszi meg, akit ugye én is kiváltott ebből a célból. Amit mit mondasz, majd olvashatok el. Nem az egyet. Kell egy magyarázat. Összegezzük az egészet valahogy, próbáljuk. Igaza van. Nyíri Kristófnak, kommunikálok, tehát vagyok. Meg is fordíthatná, nem kommunikálok, nem vagyok. A depressziók, a függőségek, az összes ilyen modern betegség, és a civilis betegség többen, gyomor, fekétől kezdve, nem kommunikálnak. Boldog ember nem kap ilyen betegségeket. Ezek a testnek a védekezései, segélykiáltásai. Szükségünk van, és a legjobb gyógyszer, hogy leüljünk a kútnál, hogy inni kérjünk. Hát én ezt próbáltam kicsit elmondani, és hogyha valakinek valami kommentálja, vagy kérése van, akkor most ezt tegye meg a következő műsztrát. Voilà.
Az Isten állam kommunikációval kapcsolatban említette, hogy a gondolkodás és a magammal való kommunikáció. Én neki nem tudom ketté választani az imádságot a gondolkodástól, hogy most magammal kommunikálok az Istennek. Azt hiszem, hogy képen fogadom meg az Istennek, de mi úgy érzem, hogy csak
magammal. Néha lehet, hogy jól érzed. Mert ugye az a helyzet, hogy ilyen szöveget fölmondunk, ami nem jó. Imádkozni meg kell tanulni. Ez elég jó a lelki gyakorlat egy jó alkalmára. Mit jelent az ima? Hát, hogy bensőségesen beszélek Istennel. Úgy, mint egy baráttal. Vagy úgy, mint kisgyerek az édesanyjával. A fontos a teljes bizalom. Tehát amikor ugye csak így elmondom a versikét, az olyan, mint amikor a gyerek a március 15. ünnepén elmondja, mit tudom én, a talpon vagy a belesül, súgnak neki, stb. Sok imánk ilyen. De amikor például két szerelmes ül és néző naplementét, nem kell semmit mondaniuk, kommunikálnak. Együtt gyönyörködnek. Tehát a személy ribot nem mondasz semmit. Honnan tudod, hogy Istennel vagy? Hát, tudod, hogyha lelked elönti a béke, akkor Istennel vagy. Ha közben a gázszámla a kifizetésen gondolkozol, úgy két vers között, akkor nem vagy Istennel.
És semmiképpen nem a versikét felmagására gondoltam, hanem amikor először is magamban
jelenek, és először magammal
kommunikálni,
és Istennel
is meg akarom
osztani. De csak ugye Istennek ugye 1000 év valamint egy pillanat. Tehát nem azt jelenti, hogy ez nem egy instant kafé, hogy bedobom, azért mondok valamit, és akkor most azonnal, mint a mesében, hogy azért. csettintesz. Ugye ezek a mágikus, a filmekben van ilyen. De nem, Isten mindig válaszol. Ez az én szent meggyőződéssel csak figyelni kell. És ez kell a csend. Ha beszéltem, azért kell a vasárnap. Kell az a vasárnap. Nem lehet elvárni, hogy én holnok, intézem az ügyeimet. Ja, van a mennyegző története, most volt valamik vasárnap, nem csinálom a katolikusoknál, hogy meghívja a fia mennyegzőjére, akiket meg kell hívni. És akkor egyiknek szántani valója van, a másik éppen meg kell menni a bankba, ha ma éppen mit tudom én, most éppen államkötvény. Szóval el vannak foglalva az emberek. Ez a probléma. Csak azt mondjuk, hát miért? Hát miért nem hallgatsz meg minket? Hát hív minket. Például vasárnap, Isten tisztelet, van egy ilyen egyházi parancsolja, ahol el kell menni, és akkor jól jönnek nekem, hogy elmosztottam azért. És meg szoktam kérdezni, és nagyon meghökkelnek, hogy bántad? És meg vannak tökönyödve. Eszikben sütött, hogy valaki földéjék a kérdésüket. Meg kell gyólni, mert hogy azt mondták papok, hogy de meg össze a történet. Hát vártál rá? Mi, hogyha szerelmes vagy, és találkozni akarsz a kedvesed, akkor ezek nincs olyan akadály, ugye? De Istenem azt mondja, van akadály. De úgy gondolom, hogy az a kételj is hozzátartozik életünkhöz, de ott van Káin példája, azt miért fogasztod le a fejedet? Hát, egyenesen. Tehát Istenem a bizalom, ez is hozzátartozik, hogy ő tudja, hogy mikor és hogyan. Punktum.
Bocsánat, én szerintem egy picit legyős, én másképp értettem az Anikó kérdését, tehát szerintem ez egyébként szerintem elég sokunkat foglalkoztat, vagy akiket nem gyakorolja, mint hogy tehát a filozofálás és a...
Filozofálás nem ima.
...között, tehát például hogy írnád le te a különbséget? Mert ugye a filozofálás az, amit használnak a legközelebb ahhoz, hogy az élet... Tehát mondjuk, ha nem éppen... De mondjuk Istenről is lehet filozofálni.
Nem, lehet filozofálni, ez egy másik...
Között, például.
A filozofálásnál megvizsgálom, hogy egy adott gondolati levezetés logikus-e. És vagy logikus, vagy nem. Tehát ugye a tudománynak az alapján falszifikálom, verifikálom. Isten nem így van. A kánai történet az teljesen illogikus. Elfogyott, punktum. Ez itt a tény. És te megfordítja a logikát. Az is logikus, tudományosan, hogy nem tárgyalunk szemájakkal. És te megfordítja a logikát. Tehát Isten meg kell adni ezt a szabadságot, hogy ő nem lehet így beskatujázni. Az nem érti, hogy nem foglalkozunk filozófia dolgokkal, mert hogy Isten egyebek között értelmet adott nekünk, és az értelmet használjuk. Ugye ezt próbált elmagyarázni Regensburgban a Benedek pápa. Kicsit fel is sziszentek egyes helyeken emiatt. De hát igen, az értelmünket Isten azért, hogy használjuk. De az nem elég önmagában, és nem arról azt, hogy érzelemmel egészítsük ki, hanem kell az a gyermeki bizalom. És kell az a legfontosabb tudás, hogy mindig véges a tudásom. És ezt nagyon sokáig, most ugye ez a kezd ingadani, de nagyon sokáig hiányzott az európai kultúrkörben, az alázat aztán nagyon eltűnt az elmúlt évtizedekben. És sok minden megnyílik, beszéltem az építészetről, stb. Hát ugye híres történt annak idején, az európai kultúrának ugye egyik legjobb sokja a Titanic volt, ugye? Az első észletetlen hajó. De nincs első észletetlen hajó. Viszont az a bizalom, ami Máriában megvolt, ami Péter vagy Pálban megvolt, vagy Ábrahámban, mint a hit atyában, hogy nem tudom, hogy fogja csinálni Isten. Hát most tényleg egy fiam van, ez is a nehezen hoztam össze, és akkor most ezt kéri tőlem? De nem, fölmegy a hegyre. Ez ajándék, de sokszor nem fogadjuk el. Mert egyszer meghaladja a mi képzeletünket, hogy az mi elképzelésünket, hogy hát ez még Isten se tudja. Nagyjából ez a
mit jelentett önnek a jezsuita rendbe belépni, az milyen változás volt az életében?
Hát...
Ez nem ide való kérdés?
De. Nagy változás, de fokozatos. Tehát az ugye, az nálam azért megelőzte egy 20 éves nem hivatalos noviciát, és olyan értelemben, hogy 68-ban kaptam a hivatásomat a sátori zarándokat, és 88-ban léptem be, hogy én ma mondtam. Hát nem akaródzott, szóval igazából nem akaródzott. De az az előnye azért megvolt, hogy amire beléptem, soha ilyen problémán nem voltak, mint nagyon sok novicius társaságban van. Hát most már csak ketten vagyunk a noviciát, ez az igazság. Nagyon sokan feladják.
Mi?
Mert magukba keresik az erőt végső soron. Tehát rá kell itt az Istenre. Maga nem tud megoldani a problémákat. Hát és a környező kultúra nem kedvez, tehát meg egyáltalán, hogy valami végleges lehet, az annyira idegen a modern ember többségétől. Ez a házasság ugyanaz a probléma. Itt ez a, mondtál már nekem fiatalok, hogy most az elkezdés mint 40 év. Ez nem akkor mi, amikor nyakik szerelmesek, akkor éreket föl sem merül. De hát, nagyon tudom, hogy fölmerül ez a gond. Azt nem látják az emberek, hogy az az asszony, az a férfi, aki 40 évig együtt fogsz élni, az nem ugyanaz 40 év után, mint most. Tehát igazából hossz a kérdés, mert ugyanazzal nem ugyanazzal élsz. Hát együtt öregedtek, együtt változtak, együtt növekedtek, együtt gazdagodtok. Hát sose ugyanaz. A lány, akit megláttál a bárban, az már nem ugyanaz, mint a nagymama, aki megkorholt téged. És mégis ugyanaz. Ez az emberi azonossága szerintem egyik legrenyűgözőbb kérdés. Mikor nézeget egy albumokat, mondjuk az ember vagy rokonság, az kénytelen, ugye ez egy rítus. És akkor kérdezem magam, hogy tényleg, hogy látod-e milyen első az a képeket, meg mit tudom, micsoda, hogy mit tud ugyanaz a személye, mint akit én ismerek. Hát. Még csak nem is hasonlít, ugye? És mégis ugyanaz. Az önazonosság, az egy lenyűgzőbb filozófia kérdés, hogy mitől vagyok én azonos, mondjuk az akkori menedzser, teszem azt, vagy a gimnazistál, vagy a... Vagy szóval...
Vagy sejtélyedőnök nem változtak meg.
Hát tudod, nem biztos, hogy itt is kimondták az utolsó szót. Mondja.
Szerinted életképesek vagyunk, ha a tanításod alapján bizalommal kommunikálunk egymással az itt
lévő? Csak úgy. Az a társadalom el fog pusztulni, ha nem tanul meg újra kommunikálni. Történelem ezt mutatja egyébként.
Fukuyama óta is tudjuk,
De
csak
pusztul. Nézd, azért egy nagy bálvány, ugye, a bálvány azért most ledőlt. A mindenható, megfoghatatlan, láthatatlan és mindenhogy jelenlevő pénz, az most úgy hirtelen sehol nincsen. Most azt írtam, hogy a vasárnap érzében, hogy most már csak Isten megfogható. A pénz már szerintem kiderült, hogy az csak egy fikció, hogy virtuális valóság valójában nem létezik. Pedig hát, ha mit hallottuk most tényleg 50 évig, hogy csak az a valóság. De hát kiderült, hogy nem így van. És ez időnként jó, ilyen kell időnként, hogy bálványok ledőljenek. No.
Nem tudom, hogy kérdezik. Esetleg gondolkodott el azon, hogy többször szóba került a Káin felajánlása, és hogy ő is merült, hogy hát mi lett volna talán építő Káinra nézve, hogy hogyan kommunikál, meg mit mond, és nem Isten, meg az, hogy bevallja a tettét. De hogy esetleg én gondolkodott el azon, hogy esetleg mit változtathatott a korábbi felajánlása, hogy az mondjuk Istennek tetsző legyen?
Nem az a kérdés. Az a kérdés, Amikor megszabadította Isten, akkor kellett volna megmondani őszintén, hogy hát én. Ugye jó is ezt mondják neked, hogy az első, hogy elfogadod magadat úgy, ahogy van. Lehet, hogy azt mondják, hogy például szemléd a saját haragodat. A hang legyőzésének egyik, hogy úgy nézze rám, hogy tárgyra, mintha nem te volnál. Azt mondta, hogy jé, hát én most mérges vagyok. Már is mutat mérgelni egyébként. Tehát ez a képesség, amit ki lehet fejleszteni, hogy és ez az ember reflexív képességének a neurotikumban való kialakult tulajdonság, ami óriási fejlődés elméleti szempontból. Tehát teljesen megközelítő. Általában nem képes. Itt leszünk emberré. Hogy minden képesek vagyunk reflektálni. Bármi történik belőle. Beleértve ilyen érzelmeket. Tudom kívülről nézni. Tudok egy távolságot venni hozzá. És hát ezt Káin nem tette meg. Mint Káin ugye a történet szerint, meg hát a beleírt maga a történetbe, úgy, hogy el van mesél, persze ez egy mese, de végelni nem tudtam, mit csinál. Őt hagyta, hogy vezéreljék az indulatai. Azt sem tudtam, mi az, hogy gyilkolni, hát nem volt példaképen. Én volt az első gyilkos tehető. És ott hevert a halott testvére, akkor most akkor mi van? Ezt nem értette, mi történt. A düh az meg volt, az nem gondolkodott. Ugye a Talmudban van egy ilyen magyarázat, hogy nem sikerült agyonütni, és akkor megsukta neki a sátán, hogy megyél követ. Talmud. De a zsidóknak, hogy azok a magyarázat, hogy ahhoz szolgálnak, hogy rengeteg ember van, mitől, miért nem szerette Isten az áldozat. De ezek miért teszünk ilyen kérdéseket, mert nincs értelme a kérdésnek. De azért teszünk föl, mert mi is sokszor vagyunk Káinok. És azáltal, hogy fölteszem magam, és szerintem ez még jobb módszer van, a modern pszichológia sokkal jobban megfelel. Azt mondja, hogy legyél te a történetben Káin. Éld át a helyzetet. És legyél a saját testvéred a történetben át, és úgy imádkozz át a történetet. Ez a Szentinászi lelki gyakorlat. Egy órán keresztül. És ha kell, ötször megismétlődj. Már azt mondtam mindig az előjárónk, hogy két ok van megismerni elméket, egyik, hogy nagyon jó sikerült, mert hát azért, mert sikerült, vagy mert nem sikerült, azért legközelebb is sikerült. És tényleg új perspektívákat nyelnek a dolgok, amik úgy átelmékedett. A probléma az, hogy az embernek újra kell lenni az érzelmein. De az, hogy újra legyen, hogy meg kell ismerni őket. Hát tudnia kell, tudatosítani kell. Tetszik ez a Káin mindenkinek. Freud is észrevette ezt már.
Én azt nem értem, hogy miért reagált Isten így különbözőképpen a két ajándékra, hiszen mind a két testvér...
Ez Káin kérdése, nem Ábelé. Nem tudom, érted, amit válaszol. Ez Káinnak a probléma, hogy megkérdezte miért. Istennek ez a szuverén joga. Nem tudom, érted a válaszokat. Abban, amikor megkérdezed, akkor már is csapdába ejted magad, már is újra lett a lelkeden, az, hogy miért nem én. Te figyelj, attól kezdve, hogy most miért a kollégádat nevezték ki előjárónak, és nem téged, ez miért a másik gyerek kapta a jutalomkönyvet az év végén, ez örök problémája, a féltékenység, az irigység, ez a főbűn. Miért főbűn? Azért, mert nem azt nézzük, hogy én mit kaptam, hanem azt, hogy másik mit. Káin nem az, csak az volt a baja, hogy övét nem, hanem az is, hogy a másiket meg elfogadta. Mert egyik mindenkettő az először, akkor összefogott, fogjunk már össze, mondj meg az aének, hogy egyen meg a fel, mint mindent megteszünk, és ő nem. Na de a probléma ott volt, hogy a kérdés persze honnan tudta. Tehát nem ide tartozik a történet. Ezek lélektani történéseknek a leírása a történet formájába. Lelki vívódásokat ír le a történet, de úgy, hogy történetet csinál, mert egyébként mindenki megérti. Hát megtestesült történet. Egy történet mindig jobban megérti egy filmet, mint hogyha valami elméletet olvasol, mit tudom én, a Freudtól, vagy a Jungtól, vagy ilyesmi. De erről szól az érzelmeidről. És Isten azt mondja, hogy figyelj, ülj le, és nézd meg az érzésedet. Mitől van benned ez a harag? Ez indirektem mondja, hogy nincs okot haragra. De nem szemrányást tesz neki, hanem felszólítja, hogy hát hogy győzze le a haragját, és emelje fel a fejét, ha nincs oka. Tehát visszaadja neki az önbizalmat, nem fogadja el. Dolgozik benne, nem? Mérgezi a lelkét ez a kérdés, hogy... És hát ez egy örök probléma, például a testvéreknél mindig. A testvéreknél, a családban, ahol fölnősz, a testvérek nagyon fontos része a te lelki fejlődésednek, mert ott konfrontálsz először arról, hogy vannak konfliktusok, hogy én nem vagyok a világ, az egykiknek ez a problémája, hogy hiányzik ez, akkor majd jön az oviba, vagy az iskolába, vagy a mit tudom én, valahol jön. De az abból, hogy a testvérek meg le tudják vezetni ezeket a konfliktusokat, megverik egymást, stb., de utána mégis szeretik egymást. Ez a jó testvérekbe. Most az nem történik meg, mint például a királyi dinasztiákban időnként, hát ott van a harmadik Richard, aztán sötét történik. Nem tudom, megválaszoltam a kérdésre.
Most már nem lehet kérdezni, mert mindenkit is projekció, és akkor
nem összeveszélyes. Hogy szeretnéd te? Hogy szeretnéd te? Mit kell valami Istennek szerinted csinálni, hogy jól csinálja a dolgát? Kérdezem.
Nekem az lett volna az elképzelésem, hogy egyformán kezeljem mind a két
dolgot. És miért?
Mind a két testvéret.
És miért? Egyformák voltak a testvérek?
Hát abban az értelemben, hogy mind a ketten készültek ezzel az ajándékozattal, szerintem őszintén csinálták.
Ez a feltételezés, igen. A rabbik azt mondják, hogy nem, de ők se tudják, mert csak spekulálnak. Itt azért fontos ezt átemlékedni, mert a te érzéseid, vagy igazság, vagy igazságos, belebeszél, te elképzelésed, hogy milyen a világ. Ha te úgy gondolod, és ez egy filozófia, hogy hát semmi okom nincs azt hinni, hogy volt különbség, akkor azt jelenti, hogy te alapvetően nagyon optimista vagy az embereket illetően, ami nagyon jó, pozitív, gratulálok ezzel. Na, de azért talán csak észrevetted, hogy különbözőek az emberek, ugye? És a filozófiai probléma az, hogy ha az emberek különbözőek, az azonos kezelés az már igazságtalan. Ez a demokrácia egy alapprobléma egyébként, meg minden egyenlőségnek, hogy ha mindenki egyforma volna, akkor természetesen egyformán kéne kezelni. De hogy mitán senki sem egyforma, hanem minden egyén megismételhetetlen, mindenkivel egyének kell bánni, és tulajdonképpen Isten ezt teszi, tehát mindenkinek a saját érdemes szerint. Csak ez nehéz belátni, mert mindig valahogy hajlunk arra, hogy magunkat jobbnak lássuk, mint hát az önimázs, hogy gyönyörű, szép, modern PR szóval, ám meg a külső, az, hogy többiek hogy látnak, az nem szokott mindig egybeesni. Ezért nagyon fontos a barát egyébként. A barátnak a egyik legfontosabb, talán a legfontosabb jelentése életünkben, hogy ő az, aki megmondja, és el is fogadjuk tőle, hogy nem mindig úgy van, ahogy gondoljuk. Házastártól, szülőtől, de nem mi fogadjuk általában olyan könnyen, mint egy baráttól. Ez az igazi barátságnak az óriási értéke. Hogy van valaki, aki meg tudja mondani nekünk, hogy hogy is lát minket. És elfogadjuk, mert tudjuk, hogy neki nincs érdeke abban, hogy valahogy befolyásolja minket. És hát boldog, akinek van barátja. De ha nincs, szerezd magadnak, ugye? Legyél te mások barátja, és akkor más van barátod. Na, meg 20 óra. Ez volt a horizon, nem? Vagy hogy volt ez?
Igen, ez tudott nagyon bevekezelni, de hogyha még most...
10 perc, ez a tényleg nem múlik, formál vagyok.
Mindenki küzdene, hogy kérdezzen még egyet, akkor természetesen engednék a dolgot, de nem tudom, hogy tényleg van-e még kérdés. Tessék.
Igen.
Ez még az a
tendencia, hogy az egyház próbál a médián keresztül úgymond hirdetni, tehát hirdetni Krisztus a médián keresztül. Uh-huh. Hogy ezt mind gondol, hogy mennyire jó és mennyire szükséges az, hogy
bevallom őszintén, ezt a tendenciát nem volt, nem sikerült észrevennem. Én úgy gondolom, hogy fogalmazása szerint reklámról volt, ugye? Ja. Hát ugye azt nézi meg pragmatikusan, azok egészen véletlenül mindig az 1%-os kampány előtt jelennek meg, tehát azért az tényleg reklám. Az nem evangelizás része. És a probléma minden kommunikációval, hogy világos nekem mi a célcsoport, vagy mi a cél. Ha nekem az a célom, hogy az embereket emlékeztetem, hogy adjátok oda az 1%-ot, akkor úgy kell kommunikálni, hogy minél nagyobb legyen azoknak az aránya, aki 1%-ig tényleg odaadják. Ha nekem ahol az a témám, hogy jót tenni jó, tehát mindenkit függetlenül, hogy hívő vagy nem hívő, rá akarok venni, hogy legyen jó, akkor másképp kell kommunikálni. A probléma, hogy az, hogy a döntéshozók, azok ebben az esetben püspökök. Tehát ők lelkipásztorok. Tehát egy ilyen vitán, amikor bemutatják neked a modelleket, akkor nem tudnak, nem is akarnak kibújni a bőrbe, és akkor állna próbálnak ilyen belehozni kis evangelizációt. Szerintem ez nem feltétlenül működik. Óvatosan fogalmaztam. Vagy. Tehát ugyanabban a kampányban. Na most persze, nyilván hogy úgy kell csinálni a megfelelő kampányt, hogy azért az teljesen harmóniában legyen a hitünket, ez világos. Idáig nincs probléma. Nekem az a sejtésem, főleg, hogy hát ismerek olyanokat, akik ebben a kampányban a kilóban részt vettek, hogy nagyon nehéz ilyen szavakat, hogy célcsoport, meg cél, stb. Ilyeneket mondasz, ez majdnem már szentségtörés. Tehát igazából szívesen beszélnek ilyen szent szavakkal, és akkor a kommunikáció nem olyan jó. A kampányokról viszont az a véleményem, most már volt egy pár, hogy ez olyasmi, hogy a reklám az mindenki ért. Tehát ez egyik az meg a dolgoknak, ahol mindenki hozzászól, és mindenkinek van véleménye. Nem biztos, hogy bárkinek ezek vélemények igaza van. Ugye az sem biztos, hogy akik megbízást adták, hogy igazuk van, úgy tették, ahogy tették. Az eredmény igazolja, vagy nem igazolja. Én egyetlen egy kampányhoz se szólnék hozzá, hogy jó vagy nem jó, csak azt mondanám, hogy ezt úgy kéne csinálni, hogy világosan el kéne fektetni, mi a cél. És akkor az most vagy sikerül, és akkor javítunk a évről a mechanizmuson, hogy sikerül. Probléma szerintem a céloknak a tisztázatlansága. És ez másoknál is, tehát kereskedővel vagy politikai kommunikáció sokszor probléma, hogy minden szeretnék egyszer, ez az embernek a telhetetlensége, meg hogy ha már kiadunk egy csomó pénzt, akkor még ezt is tegyük be, meg azt is tegyük bele, meg jó lenne ide is vigyeszteni, vagy oda vigyeszteni valami. Jó kommunikáció az frappás, az... Nem tudom, megválaszolom a kérdést.
Ha már az egyházi kommunikációknál tartunk, akkor az lenne a kérdésem, hogy például a magyar tévében az egyházi műsorokról mi a véleményelnek?
Hát, ha nem idézel sehol, hát egyrészt az is vélemény, majd nem nézem őket. De az nem azért nem ismerem, ugyanis időnként szakmai okokból megkérem a Lajost, ugye a Kovács Lajost, aki az együttes tud vezetni, most akkor másra ki nekem majd adott időben az összes, hogy el tud élni, sőt már volt olyan, hogy a Kispesti tévé kérésem megtette azt, hogy nekik van ilyen antennájuk, ilyen valahogy micsoda, hogy az arabtól kezdve, amelyik, tehát a világ összes ilyen vallási műsorát, tehát volt